Alapjogok és ügyvédek. Ez itt az Ügyvéd Podcast. Egy podcast, ahol ügyvédek beszélgetnek ügyvédekkel a hivatásukról. A nevem Gerő Tamás, én vagyok az adás házigazdája, és ma alapjogi munkát végző ügyvédekkel beszélgetünk. Vendégeim Bieber Ivona, Ragány Zoltán és Sütlő Tivadar ügyvédek. Az adásban megismerkedünk a TASZ és a Helsinki Bizottság alapjogi jogvédő munkájával, azzal, hogy ebben miként kapcsolódhatnak be ügyvédek, illetve mik a jellemző ügyeik. Választ keresünk arra is, hogy az alapjogok védelme miként fordul elő az ügyvédi gyakorlatban, illetve általában milyen a társadalom alapjogi tudatossága. Röviden bemutatom a vendégeimet, utána kezdődik a beszélgetés. Bieber Ivona 2009-ben végzett Győrben, a Magyar Helsinki Bizottság állandó megbízott ügyvédje. Büntetőügyekben és menekült ügyekben lát el képviseletet hazai és nemzetközi fórumok előtt. Hütül Tivadar 2007-ben végzett az ELTÉN Masters fokozatát Cambridge-ben szerezte, 2013 óta ügyvéd és azóta vezeti a TASZ peres csoportját. Ragány Zoltán 2005-ben végzett Szegeden, amelyet 11 év ügyészség követett. 2016 óta ügyvéd, bűnügyi szakjogász, egyetemi oktató, 30 éve játszik amatőr és professzionális színházi előadásokban. Akkor kezdjünk is bele.
Friss, ropogós. Megjelent a Strasbourg kommentár. Az első átfogó magyar nyelvű kommentár az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez. Szerkesztők Bodnár Eszter és Zonevent Pál. Keresse a HVG Oraknál. hvgorac.hu.
Mind a TASZ, mind a Helsinki nagyon kedves számomra, mert a Helsinki Bizottsággal már évek óta közösen dolgozunk az ügyvédoktatás keretében, a TASZ-nál pedig én dolgoztam 10 évvel ezelőtt, sőt a Magyar Ügyvédi Kamara az első pro bono díjat is megosztva nekem adományozta, amikor a Pető Márkkal és a Győző Gáborral együtt a Roma programban részt vettünk. Honnan ered a Helsinki név? Mi a Helsinki Bizottságnak az eredete, meg a működési rendszere?
Maga a név az a Helsinki záró okmányra utal, amit 1975-ben írtak alá, ugye észak-amerikai államok és európai államok, ahol kötelezettséget vállaltak arra, hogy tiszteletben tartják az emberi jogokat. Az alakulás pedig 89-es Magyarországon, és a közelgő választások tisztaságát szerették volna monitorozni. Ez volt az első deklarált cél, és aztán volt egy organikus fejlődés abban a tekintetben, hogy mi mindennel foglalkozunk ma már.
Tivadar, a TASZ, honnan ered a név, és mióta működik?
Az ugye a Társaság a Szabadságjogokért, ennek a rövidítése, az 94-ben alakult egyesületként, elsődlegesen akkoriban még a pszichiátriai betegek, mentális betegséggel élők védelme volt a legelső témakör, amivel foglalkoztak, illetve az egészségügyi jogok, és ez is ugyanúgy nagyon sokat fejlődött és alakult az évek során, mire én oda kerültem már, drogjogi kérdések voltak, adatvédelem, közérdekű adatok, szólásszabadság kérdés, politikai szabadságjog, de aztán folyamatosan bővült és fejlődött, és ez igazából a mai napig így van.
Mik azok az alapjogok, amikre kifejezetten odafigyeltek?
Menekültügy és a fogvatartotti jogok. Az utóbbi esetében inkább a személyi kör az, ami adott, és nekik bármilyen alapjogi sérelem az, ami a Helsinki Bizottságnak a mandátumába eshet, de aztán annyit alakult az élet, hogy létrejött a jogállamiság projektünk nekünk is. Ez egy elsődleges célunk most már, hogy azok, akik úgymond a hétköznapok hősei, és valamilyen alapjogi sérelem éri őket, és felállnak a hatalommal szemben, azok segítségért tudnak hozzánk fordulni.
Zolihoz fordulnék. Mesteroktatóként a Szegedi Tudományegyetemen tanítasz, a hallgatók mennyire nyitottak, mennyire érdekli őket az emberi jogok, a jogállamiság.
Az egyetemi hallgatók, és úgy általában a fiatal jogászok rendkívüli módon rezonálnak az alapjogi kérdésekre. Nagyon-nagyon sokszor azt látom, hogy szomjú hozzák ezeket. Ha nem is ismeri a konkrét szabályt, akkor is megpróbálja alapjogi módon megközelíteni. Nem véletlenül szoktam tőlük úgy elköszönni, például negyedév végén a büntetőeljárás jogi gyakorlatnak a befejezését követően, hogy azt kívánom önöknek, hogyha önök bírók, ügyészek, rendőrnyomozók vagy bármi mások lesznek az életben, ugyanilyen érzékenységgel forduljanak azok felé, a problémák felé, amiket itt megpróbáltunk feldolgozni, mert ha ez így marad, akkor önök nagyon jó bírók, ügyészek és ügyvédek, jogászok lesznek. Ahogy bekerülnek emberek a rendszerekbe, és a rendszerek azok általánosan kijelentett rendszerek, ott rendszerek azért nagyon-nagyon erősen törekednek arra, hogy bedarálják őket, és hát ez többé-kevésbé sikerül is. A gondolatmenetükön azt látom, hogy akkor, amikor mondjuk egy büntető eljárásjogi problémát vesézünk, és mondjuk én egy konkrét esetet oda teszek, aminek megvan a maga szaga és íze, akkor el vannak hüledezve azon, hogy ez hogy történhet meg, hiszen ez már alapelvi szinten ez a probléma esetleg fel sem merülhetne.
Kicsit a személyes motivációtokra hadd kérdezek rá. Ivona, te például miért csatlakoztál a Helsinki Bizottsághoz?
Vajdaságban születtem, és ott is éltem 18 éves koromig, csak egyetemre jöttem át Magyarországra, úgyhogy nekem az életemnek mindig is a szerves része volt tudni azt, hogy milyen egy kisebbség tagjaként létezni. Azt hiszem, hogy ez az alapvető érzékenység. És ehhez még ugye hozzájárul az embernek a személyes tapasztalata egyetem során, a CEU is egy nagyon erős alapjogi érdeklődést adott, tulajdonképpen így kerültem a Helsinki Bizottsághoz.
Tivadar, te miért választottad a TASZ-t?
Jó tanár azért ezt tudja orientálni az embert. Nekem alkotmányokból nagyon jó tanárom volt, Sanda Balázs alkotmánybíró, akinek a szemináriumát nagyon szerettük, és ő nyitott önképpen az alkotmányjog felé, illetve nekem büntetőjogi érdeklődésem volt nagyon erős, ott a Gellér Balázs tanár úr volt a szeminárium vezető, szintén nagyon jó órákat tartott, és én még a TASZ előtt egyébként jelölt voltam büntetőirodákba. Én is büntetősként kezdtem, és akkor jött egy lehetőség, hogy a TASZ-nál volt üresedés. Előtte voltam én gyakornok, illetve a principálisom, Pelle Andrea, szintén ugye TASZ-os ügyvéd volt.
Zoli, említetted már, hogy ügyészként dolgoztál hosszú évekig. Mi volt az oka a váltásnak? Milyen tulajdonságok alapján lehet valaki ügyészből sikeres ügyvéd vagy védőügyvéd?
Én annak idején, amikor ügyész voltam, hogy úgy mondjam, nem általános ügyész voltam. Amikor én leszakvizsgáztam, akkor én már nagyon-nagyon terveztem azt, hogy eljövök az ügyészségről. Úgy voltam vele, hogy maradok egy kicsit, hogy legalább a tárgyalótermet valamilyen módon megtapasztaljam, és majd aztán utána elmegyek ügyvédnek. És aztán nagyon gyorsan történtek az események, a szónak abban az értelmében, hogy nagyon gyorsan megtörtént az, amit én nagyon szerettem volna, de előtte azt mondták, hogy erre nekem esélyem sincs. Nevezetesen az, hogy gyakorlatilag egy éven belül nyomozó ügyészségre kerültem. Megszűnt az a konkrét hely, ahol én nagyon jól éreztem magam, és nagyon szívesen dolgoztam. Nem okozott különösebb problémát a váltás. Ügyészként az volt a feladatom, hogy mindent földerítsek, védőként pedig az volt a feladatom, hogy a terhelt érdekében működjek mindent.
Ivona, te is foglalkozol ugye büntetőügyekkel, büntetőigazságszolgáltatással. Mi a véleményed ezzel kapcsolatban?
Nagyon nehéz időnként hinni annak a rendszernek a hatékonyságában, aki mondjuk ugye a Helsinki szempontjából releváns, rendőri bántalmazásokat nyomozza ki. Nyilván látjuk mindannyian, hogy lelkiismeretes ügyészek, bírák felakasztják a köpenyt és váltanak más irányba, de ugyanakkor tényleg félelmetes az, hogy épp most néztem statisztikát, hogy 2020-ban hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás 380 körüli feljelentésből 14 jutott el vádemelésig.
Ilyen ügyeket én vizsgáltam. Ezeknek a bizonyítási környezete azért rendkívül bonyolult. Ezeket a úgynevezett hivatali bűncselekmények fejezetet a BTK-ban felderíteni brutálisan nehéz.
Persze, tisztában vagyunk azzal, hogy ez egy mennyire nehéz bizonyítási helyzet, de hogy még a 90-es években is ez az arány, amit említettem, az 9%-os volt. És sajnos mi nagyon sok súlyos esetet látunk, ahol ugye a Strasbourgba vagyunk kénytelenek menni, és ezek mostani ügyek.
Egyébként a TASZ és a Helsinki Bizottság által vállalt ügyek között vannak átfedések?
Bizonyos körökben vannak, tehát például diszkriminációs ügyekben mi is csináltunk mondjuk rendőrségi diszkrimináció romákkal szemben az intézkedések zaklatásszerű alkalmazása, szólásszabadság ügyekben, propaganda média által lejáratott emberek ügyeiben, védelembiztosítás, gyülekezési jogi ügyekben is azt hiszem, hogy van átfedés, meg hát sok ügyben közösen lép fel a két szervezet, úgyhogy van természetesen.
Körülbelül mennyi megkeresés jön hozzátok évente?
Nekünk van egy telefonos jogsegélyünk, illetve van e-mailes jogsegély, személyes ügyfelfogadás az nincs nálunk. elég gyorsan reagáltunk például a koronavírus helyzetre, kisokosok, egyszerűen emészhető anyagok feldolgozása, tehát a teljesen kaotikus kormányzati jogalkotás próbálva lekövetni. Koronavírus alatt csak az első hullám valami 4000 megkeresést kaptunk csak a koronavírussal kapcsolatban. Emellett még vannak éves szinten szintén több ezer e-mailes megkeresés, több száz telefonos érdemi jogi tanácsadás, de az is szerintem elérheti az ezret, hiszen heti 8 órában adunk jogi tanácsot telefonon keresztül ügyvédek. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon magas a jogkereső közönség. Én 8 éve vagyok a jogsegélyszolgálat vezetője a TASZ-nak, csak az elmúlt 8 évben már óriási emelkedett az igény arra, hogy jogi segítséget kapjanak az emberek. Ugye nekünk három projektünk van, a politikai szabadságjogok, a magánszféra projekt, illetve a egyenlőség projekt. Éves szinten 240 ügy volt 2020-ban.
De hogy választjátok ki a több ezer megkeresés közül azt a pár százat, amelyikben végül is elvállaljátok a képviseletet?
Ez egy komoly és megfontolt döntéshozatalt igénylő kérdés. Egyesületnek van egy alapszabály, az alapszabályban vannak rögzített célok. Ezeknek a céloknak a mentén a TASZ stratégiát dolgoz ki, mindegyik projektnek van saját stratégiája, amit évente, két évente átgondolunk, frissítünk, és ennek a stratégiának a mentén hozzuk a ügyvállalási döntéseket, amikor jön egy megkeresés, ami átfedésben van a TASZ stratégiájával. Szokás külföldi szakirodalomban strategic litigationnek, stratégiai pereskedésnek, vagy public interest litigationnek, tehát közérdekű pereskedésnek nevezni. A mai magyar jogrendszerbe, nevezzük így, a klasszikus nyugati értelembe vett stratégiai pereskedésen kívül még más funkciók is vannak, tehát például a jogsértések dokumentálása. Egy per az más, mint mondjuk egy sajtócikk, tehát egy sajtónak lehet hazudni valamit, egy bíróság előtt már sokkal nehezebb. Tulajdonképpen az is egy funkció, hogy feltárjuk azokat a ügycsoportokat, jogi problémákat, amiket majdan, hogyha egyszer lesz egy emberi jogokra nyitott és polgári szabadságokra nyitott jogalkotás, akkor lehessen tudni, hogy hol kell kezdeni.
Ivona, te, aki szintén foglalkozol ezzel, hogy megszűrd azokat a megkereséseket, amiből aztán a Helsinki ügyeket vállal. Nátok is van ilyen stratégia, amit minden évben leírtok?
Abszolút, mind a menekültügyi programban, mind a rendészeti projektben, és a jogállamiság tekintetében is vannak stratégiai célok. Azt tudom mondani, hogy nagyjából azonosak a megfontolások azokhoz képest, amiket a Tivadar említett. Nekünk is fontos, hogy mennyi embert érint, milyen súlyú a jogsértés, rendszer szintű változást lehet elérni benne, és nálunk van még egy a szempont, mégpedig az, hogy foglalkozik-e más jogvédő szervezet az adott területtel. Hála jó Istennek, vannak mások is, akik rendelkeznek speciális tudással egy adott témakörben, amihez mi annyira nem értünk. Ilyenkor az ügyfelet átirányítjuk ahhoz a másik jogvédőszervezethez, és azt tudom mondani, hogy például a TASZ-szal nagyon jó az együttműködésünk ebben is. Nekem ebben egyébként segít az is, hogy én az Interrights nevű londoni szervezetnél voltam gyakornok, ők csak stratégiai pereskedéssel foglalkoznak. Az én meglátásom szerint azért általában ez a gyakorlat külföldön, hogy akik stratégiai pereskedéssel foglalkoznak, azok ritkán visznek egyedi ügyeket. Nálunk is gyakori tapasztalat, hogy ügyvédek keresnek meg bennünket egy üggyel kapcsolatban, ahol ők eljárnak jogi képviselőként, és akkor egy együttműködés keretében közösen csinálunk belőle úgymond stratégiai ügyet.
Például egy egyéni ügyvédnek sokszor nincs meg az a tapasztalata vagy szaktudása, hogy nemzetközi fórumhoz forduljon. Nektek viszont van nemzetközi fórumokon tapasztalatotok, és akkor ebben is tudtok segíteni adott esetben ügyvédeknek, ügyfeleknek?
Abszolút. Azt hiszem, hogy ez az egyik, amire talán a legbüszkébbek lehetünk a Helsinki Bizottságban. Mindkettő vagy mindhárom program területünkben igen széles nemzetközi tapasztalatunk van. Minden fórum előtt körülbelül, most nem akarom őket végigsorolni, a legismertebbek ugye a Luxemburgi Bíróság és a Strasburgi Bíróság. Bármilyen konstrukció működik, tehát van olyan, amikor az ügyvéd hozzánk fordul, és ellátjuk beadványokkal, konzultációs lehetőséggel, és végigcsinálja ő maga az ügyet, de olyanra is van példa, amikor azt mondja, hogy ő inkább nem, akár idegen nyelvismeret hiányában, akár más miatt, ő ezt nem szeretné egyedül csinálni, de jó szívvel helyezi a mi kezünkbe, és akkor egy helsinki ügyvéd elviszi a megfelelő nemzetközi fórumokra. Évi szinten azt tudom mondani, hogy körülbelül egy 20 nyertes ügyünk nemzetközi fórumokon biztosan van.
Zoli, egy egyéni ügyvédnek vagy egy ügyvédirodának van ilyen, hogy ügyvállalási szempont?
BE és BV beadványtervezetek összesen 263 darab. Ez a büntetőeljárási és büntetés végrehajtási iratmintatár a HVG Oraktól. hvgorac.hu
Zoli, egy egyéni ügyvédnek vagy egy ügyvédirodának van ilyen, hogy ügyvállalási szempont?
Egy a piacon élő autoritás, legyen az akár egyéni, akár ügyvédi iroda, valamiből ki kell fizetnie az infrastruktúrájának a feltételeit, a jelöltjeit, a költségeit, és nem utolsó sorban nyilván akar vele keresni is, hiszen ezért dolgozik. Tehát azért ez nyilván egy nagyon lényeges szempont az ügyvállalásnál, hogy az ügyfél és az ügyvéd között a munkadíjban a kontraktus létrejöjjön.
Te hogyan alakítod ki a díjszabásodat? Te mit tanácsolsz azoknak a pályakezdő ügyvédeknek, akik a principálisuktól ezt nem tanulhatták meg?
Hát ezt a principálistól valamilyen módon, ha nem tanulta meg, akkor abban ő hibázott. Az ügyvédjelöltnek szemfülesnek is kell lennie, és akkor rá kell kényszeríteni a principálisát, hogy bizonyos dolgokat lásson. De hangsúlyozni szeretném itt is azt, hogy szerintem erre nincsenek receptek, ez mindenkinek egyéni dolog, sőt, mi több nem csak, hogy az ügyvédnek az egyéni döntése vagy gondolata, én is próbálkoztam már nagyon sok mindennel, és a legutóbb most már azt alkalmazom, hogy fölvázolok több alternatívát az ügyfél előtt, és az ügyfél döntse el, hogy ő melyik konstrukcióban látja magát leginkább. Akkor, amikor egy fix díjas vállalás van, az nagyon-nagyon nagy kockázatokat rejt magában. Ügyvédnek is, ügyfélnek is. Nyilván az ügyvéd megpróbálja a tapasztalatai alapján belőni az ügyet, mennyi munkája lesz vele, meddig fog tartani, hány tárgyalásra, hány kilométert utazva kell eljárni. De mi van, ha mégsem így lesz? Mert mondjuk megszüntetik az eljárást. Mi van akkor, ha túl hamar fog véget érni, és mi van akkor, ha túl sokára fog véget érni, nehogy Isten egy kizárás miatt, vagy egy egyesítés miatt átkerül egy másik megyébe, vagy az ország egy másik pontjába, mert hát ezt is addig, míg az ember saját bőrén nem tapasztalja, addig nem jut ilyen az eszébe. Ez a fix díj, ez így önmagában zsákutca, ügyvédnek is, ügyfélnek is. Az óradíjas megoldás az egy tiszta megoldásnak látszik, de az sem biztos, hogy mindig feltétlenül végigvihető egy büntető ügyben. Egy polgári ügy más, a személyes megjelenés miatt óradíjban nagyon-nagyon el tud szabadulni a számla, ami megint azt gondolom, hogy nem feltétlenül tisztességes. És itt jön be egy olyan tapasztalatom, amikor így próbáltam nagyon erőltetni az óradíjas működést, amikor azt mondta nem egy és nem kettő ügyfelem, hogy hagyjam őt ezzel. Ő nem akar óradíjat fizetni, mondjak neki egy számot, nem érdekli, hogy milyen számot mondok, ő ezt ki fogja fizetni, de én azért vállaljak garanciát arra, hogy én az ügyet végigcsinálom, akármi történik. És akkor én nekem erre rá kellett jönnöm, hogy ez egy teljesen jogos igény. Ezekkel a tapasztalatokból ma már én úgy működöm, hogy azt mondom, hogy akkor vannak alternatívák. Tessék kiválasztani.
Ivona, nálatok a Helsinki Bizottságban az oké, hogy az ügyfelek térítésmentesen jutnak jogi szolgáltatáshoz, de az ügyvédek milyen konstrukcióban vannak a civil szervezettel? Általány megbízás vagy óradíj, hogyan szerződtök?
Sokféle konstrukció van. Vannak egyébként pro bono ügyvédeink is, akik úgy egyébként a piacról élnek, de szeretnének segíteni, és ezért időnként fél évente vagy évente elvisznek egy ügyet teljesen ingyen. Van ez a véglet is, ugyanakkor van általánydíjas is, van eseti díjas is, tényleg változó.
Én kicsit a másik oldalára nézném meg, hogy amikor egy TASZ-os ügyvéd dolgozik a TASZ-nak, és a TASZ jogsegélyszolgálat keretében elvisz egy ügyet egy magánszemély képviseletében, akkor ugye ő neki tulajdonképpen az ügyvédi törvény szerint a magánszemély a megbízója ingyen. Ugyanakkor viszont a TASZ-nak a stratégiai céljainak az érvényesítése miatt mégis a TASZ is valamilyen szinten az ügyfeleplál, de hogy ő fizeti. Nálunk ez úgy képződik le, hogy egy csapatmunka van. Tehát nálunk van egy nagyon szigorú együttműködési protokoll, az ügyvéd és a TASZ-ban kijelölt projektmunkatárs közös munkáját szabályozva, és közösen dolgoznak az ügyen. Tehát a TASZ alapjogi tudása, tudástára, tapasztalata az ezáltal becsatornázódik kvázi az ügyvédi munkában. Nyilvánvalóan egy ügyvédnek nem feltétlenül kell képbe lennie a információszabadság, adatvédelem, gyülekezési jog, különböző dogmatikai finomságai, teljes eljebb gyakorlat, alkotmánybírósági gyakorlat, meg általában a civil szervezetnek a jogfelfogása terén, és ebben kvázi egy mankót kap, de az a tapasztalat, hogy nagyon élvezik.
Az érezhető a közösségi médiában, hogy a politika nagyon benyomult ebbe a térbe. Nektek emiatt több ügyetek is van szólásszabadsággal kapcsolatban?
Itt azért nagyon nehéz meghúzni a határt. Tehát amikor valaki akár civilként, akár politikusként, akár újságíróként közszereplést vállal, közügyekben véleményt nyilvánít, És ennek a kvázi retorziója az, hogy a propaganda média rárepül, ott azért nagyját azért tűrik el. Ezt mi ezt gondoljuk továbbra is. Viszont vannak ugye olyan dolgok, amikor ez nem a közügyhöz tartozó módon teszi, tehát például a magánszférájába vájkál, az információs rendelkezési jogát ás alá, és mondjuk mindehhez a közhatalmi eszközeit használja az állam, amit aztán szépen oda csatornáz a bizonyos médiaorgánumoknak. Abban az esetben azt gondolom, hogy legitim fellép ilyen jellegű média szervekkel szemben is.
A Helsinki foglalkozik gyűlöletbeszéddel kapcsolatos ügyekkel?
Sajnos, ugye az elmúlt évek gyakorlata oda juttatott, hogy mi is beleállunk sajnos ezekbe az ügyekbe. Az egyik, ami így eszembe jut, az a figyelő per, lehet, hogy emlékeztek rá, amikor a figyelő egy nagyon hosszú listát hozott le a szerinte Soros hadsereg bérenceiről, és tételesen listázta a civil szervezetek munkatársait. A másik, az pedig a közelmúltból a Meseország mindenkié, ott a Labris számára sikerült sérelemdíj fizetését kibrusztolni a bíróságon. A másik aspektusa a szólásszabadságnak, azok a szabálysértési eljárások jellemzően bár időnként büntetőjárások is, amik folyamatban vannak ilyen-olyan megszólalással kapcsolatban akár.
Hozzám egyre több ilyen megkeresés érkezik, hogy egymásnak emberek neki mennek politikai meggyőződésből, vagy egyéb mondjuk oltás hitvitával kapcsolatban, ahol igen komoly becsmérlések mennek oda-vissza, és alapvetően azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül a büntetőjog területe lenne, de mégis sokszor egyszerűbb, amiatt, hogy a jogalap meglegyen, a büntetőügyet elindítani. Tivadar?
Rágalmazás becsületét, és kell-e, hogy helye legyen a BTK-ban? Én meg vagyok győzve arra, hogy nem. Ami a leggyakoribb nálunk, amivel találkozunk, és ez nem új keletű dolog, ez megvan mióta a TASZ létezik, hogy közhatalmat gyakorlók, a média munkatársait, sajtómunkatársait közvetlenül büntető bíróság elé citálják magánvádas ügyekben, ami szerintem árulkodik a politikai és demokratikus kultúráltságáról az ilyen közhatalmi szereplőknek, hiszen a sajtómunkatárs az a munkát végzi, lehet, hogy hibázott valamit, de akkor is egy munka keretében nem ártó szándékkal csinált a dolgot, és ahelyett, hogy csinálnának egy sajtóregisztrálási pert, csinálnak egy személyiségi pert médiavállalat ellen, aki viseli ennek a anyagi kockázatát, ehelyett a sajtó munkatársát hurcolják meg nagyon. Én azt gondolom, hogy egy kulturált jogállamban nem lenne helye ilyen jellegű büntetőeljárásoknak.
A Covid behozott új ügyeket is, például a rémhír terjesztéssel kapcsolatban, ott is volt, hogy eljártatok a eljárás alá vont képviseletében?
Ha jól emlékszem, akkor Gyulán történt egy eset. Ott mi voltunk a jogi képviselők. Úgy emlékszem, hogy ott a nyomozást végül megszüntették. Igen.
Alapvetően ti kiknek ajánlanátok azt, hogy csatlakozzanak civil szervezetekhez, illetve mennyire vagytok nyitottak a külsősök felé?
Bátorítok mindenkit, aki szeretne ilyen jellegű ügyekkel foglalkozni, az keressen meg minket, akár engem közvetlenül, mindig keresünk új ügyvédeket, és örülünk, hogyha van, különösen akkor, hogyha Budapesten kívüli működésű, meg illetékességű az ügyvéd. Most éppen regionális irodákat szervezünk, most már van Pécsen egy, fog nyílni hamarosan egy másik nagyobb megyeszékhelyen. Azért ez fontos, hogyha valaki dolgozik egy városban, ott van helyismerete, és azért ez a hatékony jogérvényesítésnél nagyon sokat számít. Nyilvánvalóan kell egyfajta alapjogi érzékenység, alapjogi attitűd az ügyvédségnek is, aki velünk szeretne dolgozni. Nincsen persze nagyon szigorú jelentkezési procedúra, de azért leszoktunk ülni, elbeszélgetni, és hogyha azt érzékeljük, hogy más nagyon a gondolkodásmód, akkor inkább nem nyitunk az együttműködés felé. Van egy úgynevezett ilyen belső ügyvédklubunk, két havonta összejövünk, és valami olyan új jellegű nehéz eseteket beszélünk meg, amiért közösen gondolkodunk. Tehát például legutóbb volt az adatvédelem versus sajtó kérdéseid.
Csak azt tudom mondani, hogy az ajtó az természetesen mindig nyitva áll, akár konzultáció céljából, akár szakmai anyagok, beadványok, nagyon szívesen rendelkezésre bocsátjuk ügyvéd kollégák részére, nagyon szívesen együtt is működünk ügyekvitelében, és ezen túl, amire szeretnék kitérni ebben a körben, az az, hogy ugye a Helsinki Bizottság nem csak egyéni ügyeket vállal, hanem van egy nagyon fontos tudományos munkánk is, tehát kutatások, tanulmányírás, és ebben a körben mindig nagyon-nagyon fontos a releváns szakmai tapasztalat. Tehát interjúzni ügyvédekkel, bírákkal, ügyészekkel, ha van rá fogadókészség, az mindig egy nagyon-nagyon hasznos visszajelzés is számunkra azzal kapcsolatban, hogy helyese a hipotézis, helyese az, amit mi gondolunk róla. Ez egy ilyen dupla csekk a tanulmány szempontjából, szóval ilyen megkereséseknek is nagyon örülünk, természetesen a Helsinki Bizottságnak a mandátumán belül.
Zoli, te hogy látod, a kollégák mennyire ismerik a civil szervezetek működését, vagy mennyire nyitottak az alapjogokkal kapcsolatban, mennyire érzékenyek?
Nyilván van egy erőteljes olyan közhangulat, ami nyilván nem véletlenül van így, ami próbálja ezeket a szervezeteket démonizálni valamilyen módon, ami nyilván nem tesz jót senkinek soha. Én magam egyébként ebben a démonizáló hangulatban én abszolút a védelmi pozíciót töltöm. Azt azért szögezzük le, hogy egy jól működő szakmai ügyészségre minden országnak elementáris szüksége van. De akkor is, ha az ember ügyészként a legnagyobb szakmai alázattal és tudással végzi a dolgát, a közjó érdekében jó célt szolgál, magában az eljárásban egy negatív dimenzióban van. Ő az, akit mindenki utál a tárgyalóteremben, mondjuk ki. Hiszen a tárgyalóteremben nem a közjó van benne, hanem az adott ügynek az emberei. Védőként pedig bármennyire is, ha lehet ilyet mondani, a közjóval szemben áll az ember, hiszen a közhatalom által bűnösnek vélt személynek a védelmét látja el, ami persze már itt nagyon-nagyon hibás a hipotézisem, csak a példám kedvéért engedtem meg magamnak ezt a kijelentést. Mégis pozitív milliőben vagyok, hiszen az az ember, aki ott ül, még egyszer mondom, okkal vagy ok nélkül ül ott, az az ember úgy tekint rám, mint az ő segítőjére. És ez az esetek nagy részében egyébként az én tapasztalatom az az, hogy az ügyfelem igenis elismeri a tudásomat, és igenis díjazza azt, és nem feltétlenül anyagi értelemben mondom a díjazást, hogy látja, hogy erőfeszítéseket teszek érte. És ezt akár csak egy pillanattal, egy kézfogással, egy válveregetéssel, egy mondattal meghálálja, és ezek jók, amikor azt mondja, hogy ügyvéd úr, nyugodt vagyok, hogy maga itt van velem. És ebből a szempontból én ezeket a szervezeteket, akiknek a tisztelt, nagyra becsült képviselőivel volt örömöm itt beszélgetni, én valóban nagyra tartom, és a kérdés úgy szólt egyébként, mint hármunknak, ha jól emlékszem, hogy kiknek ajánlanátok, hát én magamnak.
Nagy ügyvédirodáktól terápiás céllal jönnek hozzánk. Pro bono ügyeket vállalni ügyvédek, úgyhogy ez abszolút rezonál arra, amit te mondasz.
Nekem is ez jutott eszembe, hogy gyakorlatilag minden ügyvédjogvédő a civil szervezetek szerintem egy kicsit annyival többet tesznek, hogy ti a közjó érdekében vagytok jogvédők, ha ezt így lehet mondani. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Köszönöm szépen a beszélgetést. Thank you.